Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük 361-es számú énekünket. 361-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 5-ös számú liturgiáját énekeljük, amely énekeskönyvünk 52. oldalán található. Tehát az 5-ös liturgiát énekeljük.
Örömmel mondjátok és hirdessétek, megváltotta az Úr az ő népét. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette el imádságomat, kegyelmét sem vonta meg tőlem. Tökéletes ajándék felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fény és árnyék váltakozása. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Kegyelmed nélkül semmit se tehetünk, de te megőrzöd azt, aki benned bízik. Áradj reán gazdagon érgalmadat, hogy útmutatásod szerint törekedjünk a jóra, erőddel pedig meg is cselekedjük azt az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt igét, mert megírva találunk Jakab levelének első fejezetében a 22-től a 27. versig a következőképpen. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan ember az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényeiben tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt tesz. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk a 354-es számú énekünk eléneklésével. 354-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy évataláljuk Lukács evangéliumában, annak 18. fejezetében, az első verstől a 8. következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a 18. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr: halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. El is tígér. Kedves testvéreim, egy középiskolás élményem ugrott elém, amikor olvastam az igét. Középiskolás élményem a matematika tanárunkról. Hát a matematika tanár az nem volt a kedvenc tanárok egyike. A miénk mégis egy nagyon érdekes fazon volt, aki mindig szórakoztatott bennünket az, hogy hogy nevezett el bennünket. Mindegyiknek adott egy nevet, valahogy kicsavarta a vezetéknevét. Kicsit tájszólásba beszélt. Nagyon érdekes volt, ahogy az osztályzatokat mindig elemezte és magyarázta, indokolta. Az is érdekes volt, hogy hívott bennünket dolgozni a kertében, meg a házához, persze ezért fizetett is alkalmasint. Az egyik gyereket mondta, hogy ezért fogja megbuktatni, mikor elment a kertébe, és hát a gyerek bukásra állt, szerette volna, hogy javítson egy kicsit az osztályzatán. Elment kapálni, és mikor jött vissza kapálásból, illetve a következő matematikórán, mondta a tanár, hogy Schlesinger, egyébként Schahingernek hívták, de mondom, hogy neveket adott az embereknek. Schlesinger, megbuktatlak matematikában, mert kikapáltad a mákomat. Mert hát a gyerek nem értett a kapáláshoz, de szeretett volna javítani. Nos, hát ilyen tanárunk volt a matematika tanár, és egyszer, mikor egy szép tavaszi nap volt, kint virágos rét, mező, mondtuk neki, hogy tanár úr, matematika, menjünk ki, egy kicsit sétáljunk a mezőn. Ott tartsuk meg a matematika órát. Gondoltuk, hogy hát, hogyha belemegy ebbe a játékba, és akkor egy laza matematika óránk lesz. Már úgy láttuk, hogy hajlik a gondolat felé, már bizakodtunk benne, hogy akkor eltehetjük a matematika füzetet, és megyünk ki a szabadba, mikor azt mondta egyszer csak hirtelenül, hogy dolgozatot írunk. Mindenki zavaláloskodt, és megírtuk a dolgozatunkat. Most ez azért jutott eszembe, mert hogy valamit mi szerettünk volna elérni a matematika tanárnál, úgy látszott, hogy hajlik is rá, hogy mi történik, vagyis hogy majd azt teljesíti ezt a kérésünket, és akkor teljesen ellenkező oldalára fordul a dolog. Mégpedig azért jutott eszembe ez a történet, mert hogy az igényben van egy özvegyasszony, aki oda megy a bíróhoz, és zaklatja folyamatosan, hogy szolgáltasson neki igazságot. És az igényben azt olvassuk, hogy a bíró, hát nem féli az Istent, az embereket nem tiszteli, de a zaklatás miatt azt mondja, akkor igazságot szolgáltatok. Hogy mi lett ennek az igazság szolgáltatásnak a vége, igazából nem látjuk. Az igéből nem derül ki, hogy mi volt az ő pere az ellenfelével szemben. És nem látjuk azt, hogy ebben a perben aztán miképpen döntött a bíró. De szerintem azért hagyta Jézus Krisztus ezt a példázatot így nyitottan, hogy igazságszolgáltatás történt az ügyben. Mint hogy a matematika tanárunk igazságot szolgáltatott. Azt mondta, hogy matematikórán vagyunk, dolgozatot írunk. Hogy mi volt a ti kívánságotok, hogy szeretetek volna ti döntést hozni tőlem, az egy másik kérdés. Most megkaptátok az igazságot, megtudjátok, hogy hogy álltok matematikából. Na tehát, ez az asszony is odament a bíróhoz, és szerette volna, hogy igazságot szolgáltasson neki, és megkapta az igazságát. És ez a történés, ez a példa, amit Jézus Krisztus mond, ez azután íratott le, amikor Jézus arról beszélt, hogy az Isten országa miképpen látszik meg ebben a világban, vagy nem látszik, és az ember fia hogyan jön el, és hogyan lehet azt megtapasztalni, sejteni, és hogyan lehet nem sejteni, és hogyan fog megérkezni az emberek közé. Tehát az Isten szeretne bennünket eligazítani a tekintetben, hogy az ő országa hol van, és az ő igazsága mit jelent, és mi végre teremtette ezt a világot, és mit tervezett el az ember életére nézve. Szeretne bennünket eligazítani az alapvető igazságokban. És erre hozta ezt a példát, amit most itt elénk állított. Az Isten országát szeretné világossá tenni számunkra, és az ember fiának az érkezését pedig megérthető. És azért mondja, hogy azért, hogy ez világos legyen számotokra, szüntelenül imádkozzatok. És erre hozta ezt a tanmesét. Szüntelenül imádkozzatok, ne fáradjatok el az Istenhez való könyörgésben. Mert ez az életetek legfontosabb eleme. Ismered az Istent? Féled az Istent? Hát ne szűnjél meg imádkozni. Ne szűnjél meg beszélgetni vele. Feltétlenül építsd a kapcsolatot az Istennel. A mai világunkban nagyon idegenül hangzik ez. Amikor a világ fütyül, nemhogy az Istenre, hanem mindenre fütyül, ami rend, vagy ami megkötöttséget ad az ember életébe. A világ nem keresi az Istennek az akaratát, de Jézus Krisztus bennünket most a vasárnapi Isten tiszteleteken, Magyarországon, bizonyára minden evangélikus templomban ezt az igét olvassák föl. Ezen a vasárnap Isten tiszteleten bennünket szeretne figyelmeztetni, hogy az imádság ki ne fogjon az életetekből. Az imádság az a lélegzett vétel, amely a hívő életeteket, az Istennel való kapcsolatokat ápolja, eleveníti. És itt Rogáte vasárnapján szeretné, hogyha mindezt összefüggésében látnátok, hogy mit jelent az imádság a hívő ember életében, mit jelent az Istennel való kapcsolat az ember, hívő embernek az életében. Isten az országát, Isten országát meg lehet tapasztalni itt közöttünk. Jézus azt mondta itt a megelőző fejezetben, hogy Isten országa nem itt van vagy ott van, hanem közöttetek van. Ahol Jézus Krisztus jelen van, ott van az Isten országa. De Jézus Krisztus nincs ott akárhol, hanem ahol így mondja az igaz, hogy ketten, hárman, egy akaraton együtt vannak. Akik keresik az Isten akaratát. Akik a Szentlélektől vannak vezéreltetve, és megcselesik az Isten akaratát, azok az Isten fiai. Azok Jézus Krisztusnak a testvérei. Ebben az összefüggésben kell vizsgálni, hogy akarod megismerni Isten országát? Szeretnél az Isten országában lenni? Az nem egy homályos, bizonytalan jövő, hogy majd az életünk végén, akkor talán majd belépünk az Isten országába. Ez valóság. Azt mondja Jézus, valóság. Isten országa ott van, ahol Jézus Krisztus jelen van. Isten országa ott van, ahol az ő akaratát cselekszik. Ahol az Isten akarata kigömbölyödhet az emberek között. És azt mondja a másik nagyon fontos elem, hogy Jézus Krisztus visszavárása legyen ott a szívetekben. Hogy nehogy azt higgyétek, hogy ez a világ úgy múlik el, hogy nem lesz igazság szolgáltatás. Hogy nem lesz a végén egy olyan koffer vizit, ami régen volt, amikor mentünk külföldre, nyugatra, akkor megvizsgálták az autó, koffert, szén, mindent megvizsgálták, hogy nem viszünk-e valamit ki, vagy nem hozunk-e be valamit, ami egyébként tiltva van. Volt, amikor az egész autót szétszették, hogy megnézzék, hogy nincsen-e valami elrejtve közé. Mert a vámnál megvizsgálták mindazt, ami a kocsiban és a kofferben volt. Ez lesz az életünk végén is. Koffervizitet tart majd az Úr. Azt mondja, mit csináltál, mit tettél, mit gondoltál, mit szóltál. Egyetlen egy szó sem mehet ki. Egyetlen egy szó sem jöhet ki az életünkből, anélkül, hogy arról ne kellene számot adnunk. Micsoda óriási felelősség ez. Micsoda óriási felelősség arra nézve, hogy az én gondolatom, az én szavam, az én cselekedetem egyszer majd odajön elében, és látni fogom, hogy miért tettem én azt, és mi lett ennek a következménye. És nem csak az én életemre nézve, hanem az Isten országára nézve. Az Isten tehát nagyon komolyan szeretne bennünket figyelmeztetni arra, hogy Jézus vissza fog jönni, és ezt a visszajövetelt úgy várjuk, mint az a 10 okos szűz, a 10 okos és 10 valga szűz példázatában, akik készen állnak arra, hogy Jézus Krisztus érkezésekor a vőlegényt fogadják. Ez az egyik része, hogy készen legyél te, és a 10 okos szűz közé tartozzál, és még itt a földi létedben azt a 10 balga szüzet, Aki hamis bizonyosságban van, azt felébreszt. Azt ráébreszt, hogy alapvetően az a helyzet, amiben ő van, az nem elég ahhoz, hogy a vőlegénnyel találkozzon, mert nem tart ki az olaj a mécsesében. Ismerős ez a példázat, aki nem ismerné, mondom, hogy ott van 10 szűz, várják a vőlegényt, és 5-nek elfogy az olaj a mécseséből, el kell nekik olajat vételezni, és közben megérkezik a vőlegény, és az 5 balga szűz ott marad szűzen, és nem lesz neki vőlegénye. Ez a példázat arról szól, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy rendben van az életük, tartják a mécsesüket, és a mécsesükben nincs olaj. Nincs olaj, ami a várakozási végéig kitartana. A 10 okos szűz, az pedig oda megy a számokat, most összekevertem, értsék jól a testvér, tehát 10-10. A 10 okos szűz pedig a vőlegény érkezésekor ott van, és elviszi őt a vőlegény, és létrejön a frit. Az Isten azt mondja, hogy legyetek résen, és azokat, akik hamis bizonyosságban vannak, ébresztétek rá. Legyen küldetés tudatotuk feléjük, és ezért szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül legyen ott a szívetekben az Isten felé való vágyakozás, és a fele barátaidnak a hordozása. És így kerül egyébként egy csodálatos körbe ez a gondolat, ami felolvasott igényben volt, hogy vajon talál-e hitet a Földön, amikor visszaérkezik az Úr Jézus Krisztus, és azzal kezdődött előző fejezet, azzal fejezett, hogy Jézus Krisztus visszajövetelének várása és a visszajövetelének valósága mutatkozott meg Jézus példázatában. Isten szeretné e köré csoportosítani az imádkozásunkról való tanítást, hogy Jézus vissza fog jönni. Jézus el fog jönni az övéért. És akiben hitet talál, azt megfogja és beviszi az ő országába. Itt is lesz koffervizit, de nem az Isten országába való jutás a problematikája ennek, hanem az, hogy hogyan élt az ember az életét, és milyen jutalmat kap az Isten országába. Lesz egy másik koffervizit, akiben nem talál hitet, annak pedig megvizsgálja az életét, és szembesíti azzal, hogy Isten ellen volt az egész. Természetesen nincs helye kárálásnak, hogy ez a világ mennyire elfajult, és ennek a világnak mennyire nincs szüksége Istenre, mennyire nem figyel Istenre, és a misszió mennyire gyenge az egyházunkban, mert hát ez mind igaz, a világ tényleg nem az Istenre figyel, a misszió tényleg nagyon gyenge, de hogyha nem figyelünk mi az Isten igéjére, akkor a mi szívünkben is a misszió lelankad, ellaposodik, elhalkul. De sok ember megfordult az Isten közelében, akinek a szíve föltüzesedett, és aztán ez a tűz folyamatosan kialudt. Miért aludt ki? Azért, mert nem volt a szívében az, amire Jézus Krisztus itt nagyon komolyan figyelmezteti az övéit, hogy szüntelenül imádkozzatok, szüntelenül erősítsétek a kapcsolatot Istennel, szüntelenül tegyétek próbára az Isten lelkének ajándékát az életetekben. Tegnap ott voltunk a kerületi missziói napon, kerületi missziói napon szolgáltunk, Istennek a bennünk élő igéjét adtuk tovább azoknak, akik ott meghallgattak bennünket, és visszafelé jövet arról beszéltünk, hogy ez a tűz el ne lankadjon. Ott volt valami, ott valamire meghívtak bennünket, az Isten valamit végzett rajtunk keresztül, de nehogy beleüljünk a fotelba, és aztán kényelmesen éljük az életünket, hogy mi megtettük, ott voltunk a kerületi missziói napon. Az Isten szeretné a mindennapjainkban megvalósítani ezt. Szeretné a diakóniai munkánkban megvalósítani ezt. Tehát az a tragédiája a missziónak, hogyha csak az emberi része érvényesül, és az isteni része kimarad belőle. Sok diakóniai munka ezért felesleges és hiába való, mert csak az emberrel foglalkozik, és kimarad belőle az Isten. Ha nincs a diakónia mellett az égő vágy, hogy én segítek az ember nyomorúságán, fogyatékosságán, anyagi nehézségén, gazdasági helyzetén, segítek rajta, de azzal a céllal, hogy ő megismerje az Istent, megismerje az élő Urat, az ő kegyelmét, és az üdvösség az övé lehessen, az Isten országa valóság legyen már most számára, és Jézus Krisztus visszajövetelét pedig azzal a bizonyossággal várja, hogy az ő életében, mint megváltó érkezik el. És de szomorú látni azt, ha valakinek a szívében kihal ez a tűz. És látszik, hogy visszasüllyed a testi életébe. És megint magával környezetével, anyagi dolgokkal foglalkozik, és a lelki dolgok kimaradnak az életéből. Mert az Isten azért küldte az övéit, és olyan jó látni, hogy az Ószövetségben, amikor az Isten népének az életét vizsgáljuk, és amiért leíratott egyébként ez, a Szentírás tanúsága szerint azért íratott le, hogy mi okuljunk belőle. Nem azért íratott le, hogy ezt böngészjük és elemezgessük, hanem azért, hogy okuljunk belőle. Az Isten tudjon rajta keresztül bennünket formálni. Akkor is egyébként, amikor megtörtént ezzel a néppel, azért történt meg, hogy a világ lássa, hogy kicsoda az Isten. Pici nép, semmire való csapat, Izrael népe. De rajta keresztül akarja az Isten megmutatni azt, hogy ő milyen hatalmas, hogy egyedül Isten. És valóban azt látjuk, ahogy Izrael népe vonul a honfoglalás felé, Józsué vezetése, amikor már Mózes meghal és mennek elfoglalni az ígéret földjét, amit az Úr adott nékik, ahol olyan házakba fognak lakni, amit nem ők építenek, és olyan ültetvényről fognak szüretelni, amit nem ők ültettek el. Amikor mennek az ígéret földjére, találkoznak sok mindenkivel. És többek között találkoznak a gibeóniakkal, akik mikor érkezik az Izrael népe, már elébük mennek. Zsákruát húznak magukra, és mondják, hogy ti vagytok a magasságos Istennek a népe, és mi hallottuk, hogy az Isten mit cselekedett veletek Egyiptomból kijöve. Hogyan hozott át a Vöröstengeren benneteket, hogyan vezetett a pusztában. Mi jöttünk hozzátok, mi is az Úr népe akarunk lenni. Ne öljetek meg bennünket, mert tudjuk, hogy Isten azt mondta, hogy nektek adja ezt a földet, és ki kell írtanotok minden népet. És Józsué megkegyelmez ennek a népnek. A gibeoniaknak az volt a mentségük, az volt az életük, hogy hallották az Isten magasságos cselekedeteit. Azért nem haltak meg, mert az Isten cselekedetei megfogta a szívüket, amit Izrael népén keresztül mutatott meg a világnak. És ugyanezt történt kicsivel korábban Jerikóban, amikor ez a Ráhád nevezetű parázna nő befogadja a kémeket, és ő is ezt mondja, hogy hallottam az Istenről, aki ilyet dolgokat tett a ti népetekkel. És mentsetek meg engem, mert ő a magasságos Úr. Isten az Ószövetségben is, de az Új Szövetségben is az ő népén keresztül szeretné megmutatni azt, hogy kicsoda ő. Tehát évezredek alatt nagyon sokan éltek a világon, az Ószövetség népei között is, és azután az Új Szövetség népei között is. De most is nagyon sokan élnek, akiknek az életük prédikálhat, akikből azt látja meg a világ, hogy az Isten valóság, élő Úr, hatalmas Isten, aki a kezében tartja az egész világ menetét, és aki az ő kezében van, az áldás nyer, és az élete biztonságban van. Ezért biztat bennünket az Úr, szüntelenül imádkozzatok, hogy meglássék az életeteken, hogy mit cselekszek én veletek, hogy meglássék a ti életeteken keresztül, hogy én vagyok az egyedüli Isten, a Földnek a teremtője, megváltója, megszentelője, aki teljes életet tudok nektek adni. Olyan jó lenne, hogyha találna hitet körülöttünk az Úr, amikor visszajön. Amikor az Úr azt látná, hogy a te életeden keresztül emberek juthattak hozzá. És amikor visszaérkezik az Úr Jézus, akkor tudná azt mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál. Amit rád bíztam, az teljes mértékben elvégezted. Most nagyot bízok rád, most sokat fogok rád bízni. Az Úrral való együttlét, nem azonban az a legfontosabb momentum, hogy az Isten könyörgésre hív bennünket. Előtte való megállásra hív bennünket. Az Istennel való élet nem a villogás, nem az igehirdetés, nem az Isten tisztelet, hanem ott a szívünkben végbement imádságok, amelyek nem csak térden a szoba egyik sarkában mehet, hanem lehet a vonaton, buszon, bárhol az ember szívéből Isten felé kiáradó gondolat. Az Isten azt szeretné, hogy szüntelenül könyörögnénk, és azt szeretné, hogyha a válaszát meghallanánk, mert ő szeretne igazságot szolgáltatni nekünk. Nagyon sokszor megtörténik az, hogy a kérés helyett egy komoly önvizsgálatot ad az Isten. Oda tesszük az Úr elő, hogy Uram, nekem most ez a problémám, van egy betegség az életemben, gyógyíts meg. És az Isten nem gyógyulást ad, hanem egy óriási önvizsgálatot. Igazságot szolgáltat. Nem szeretetlen az Isten, mert az az igazi szeretete, hogy az én egész életemet a kezébe veszi, nem csak a testem egészségi állapotát, hanem az egész életemet kezébe veszi. És nem csak azon gondolkodik, hogy hogy hogyan tudná az én életemet komfortossá tenni, hanem úgy azon gondolkodik, hogy hogyan tudná az én életemet kisugárzóvá tenni, hogy megláthassék rajta, hogy én az élő Isten kezében lévő ember vagyok, és az élő Istenre mutat az én életem, és aki lát engem, az látja az Istent. Nagyon komoly elhívásra hív bennünket az Úr. Szeretné, hogyha kellemes időtöltés helye, valóban egy önvizsgálat lehetne az Istennel való kapcsolatod része. Mint ahogy a matematika órán, amikor mi azt szerettük mondani, hogy a mezőn sétáljunk, a tanárunk egy komoly matematikai vizsgálat alá vetett bennünket. És szembesültünk azzal, hogy hányadán állunk a matematika tudományával. Szembesültünk azzal, hogy milyen hiányosságaink vannak a matematika tudományában. De hát így töltheti be az ember, az Isten embere a küldetését, hogyha tudja, hogy hányadán áll Istennel. Tudja, hogy hányadán áll magával. Tudja, hogy mik a hiányosságai. Tudja azt, hogy miben van szüksége még gyarapodni. Szentírás ismeretében. A bizonyságtétel erejében. A közösség élet fölvállalásában. A másik ember segítésében. Az Isten szeretné megerősíteni a te életedet is erre. Azért, hogy amikor majd visszajön, akkor majd találjon hitet benned, meg körülötted. És olyan jó ígéretek vannak a Lukács evangéliumában is az imádságra, amikor azt mondja az Úr, hogy aki keres, az talál. Aki kér, az kap. Aki zörget, annak megnyittatik. Tehát akinek a szívében vágy van arra, hogy kapjon, az kérjen. Akinek vágy van a szívében arra, hogy találjon, az keressen. És akinek vágy van a szívében arra, hogy bejusson való, akkor az zörgessen. Csak hát ott van az igének a végén megint, hogy nem akármiért, hanem az Isten szent lelkének ajándékáit. Azért a jóért, amit az Isten az ember számára elkészít, amit neked jóként készített el, ami a te életedet tovább viszi. Bizonyára van most a fejünkben sok minden, ami úgy anyagi valóságában jó lenne, hogyha itt lenne az életünkben. Kéne a zsebünkbe egy kis pénz, kéne a házunkba egy kis komfort, kéne egy kis pihenésre való energiaidő. Sok minden megfogalom, hogy mire lenne szükségünk. De mint a matematika tanár, az Isten elirányítja a figyelmünket erre, hogy neked sokkal többet kívánok adni. Mégpedig az, hogy a szívedben legyen megelégítettség, legyen megelégedettség. Az Isten szeretné az egész életedet kezébe venni. És aztán majd észreveszed, hogy húha, a zsebemben is több van. Meg hú, de komfortos a házam. Meg hú, de sok mindenem van. Amivel az Isten megajándékozott. De ehhez kérni kell, ehhez keresni kell, ehhez zörgetni kell az Istennel. És ő, hogyha az ő szent lelkétől van, akkor azt meg fogja adni. Mert az Úr a jóból, a lélek ajándékából bőséggel ad az övéinek. És ezek az ajándékok valóban onnan fölülről jönnek. És ezek az ajándékok valóban tökéletesek. Az Isten meghallgatja az övét, és megadja azt, amire igazából szüksége van. És megint visszautalok az elejére, de nem biztos, hogy azt adja meg, amire én úgy gondolom, hogy igazából szükségem van, vagy amiről úgy gondolom, hogy igazából jó lenne nekem. Lehet, hogy valami olyasmit kapok, ami első pillanatra nézve fájdalmas, vagy nehéz, de igazából az adja meg az életemnek a lényegét. És az Isten erre szeretne Rogáte vasárnapján figyelmeztetni bennünket, hogy ne szűnjetek meg kérni tőle, ne szűnjetek meg zörgetni nála, ne szűnjetek meg keresni nála, mert ő meg szeretne elégíteni benneteket onnan fölülről jövő ajándékkal, a tökéletessel. Amen. Csendesedjünk el. Köszönjük. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te nem hagytad tudatlanságban a te népedet. Te tanítod az Isten országáról, a te országodról. Tanítasz az emberfia eljöveteléről, a te visszajöveteledről. Tanítasz arról, hogy hogyan tudjuk megélni földi életünket, hogyan tudunk mi hozzád közeledni és fele barátaink javára is élni. Dicsőítsd meg magadat így az egyén életünkben, Urunk, de a közösségi életünkben is. Adj nékünk világosságot, adj nékünk igazi koffervizitet, önvizsgálatot. Adj nékünk olyan világosságot, hogy lássuk, mi a te akaratod, szent akaratod az életünkben. Urunk, állj meg bennünket itt, és add meg nékünk azt, hogyha kilépünk a templomból, valóban sugározhassuk a te dicsőségedet. Hogy valóban láthassa a világ, hogy milyen hatalmas Isten vagy, és mire vagy képes a te népednek az életében. Őrizd életünket, Urunk, a Te dicsőségedre. Kísértések és kívánságok közepette is. Egészen a mennyei elhívásodig. Fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk helyettesítéssel, mert hogy nem leszünk itthon néhányan, a gyülekezetből a drezdai Kirchentágra fogunk utazni, de mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteletünk után a drezdai csapattal egy megbeszélést tartunk, amelyre várom akkor a testvéreket, akik erre az útra indulnak. Akik nem lesznek ott ezen a megbeszélésen, azokkal azért tudatosítom, hogy kedden este fogunk indulni, és vasárnap késő este fogunk visszaérkezni. Hát imádságban oda gondolnak a testvérek, akkor tudják, hogy keddestétől vasárnap estéig leszünk távol, és várjuk is, hogy a testvérek oda gondoljanak, és valóban Isten ország építésében egyek lehessünk a fizikai távolság ellenére is. Hirdetem a testvéreknek, hogy 5-én 16 órakor az ottani görögszállás istentisztelet után lesz görögszálláson a gyermeknapi ünnepség. Itt bent Nyírtelken pedig 11-én 15 órától itt a nyírtelki templomunkban. Hirdetem a hétközi alkalmunkat, a csütörtöki bibliórát, amely 17 óra 30-kor kezdődik. Nem leszek itthon, mint ahogy hirdettem, de testvérek jöjjenek össze, és tartsák, legyenek együtt a szentírás olvasása és az imádság mellett. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten temettük el Csernik Attila testvérünket, aki 1963-ban született. Gyászoló család itt van közöttünk, az Úr adjon békességet édesanyának, testvérnek, feleségnek, gyermeknek, barátnak, ismerősnek, és természetesen az egész gyülekezetnek, hisz egy fiatal élet ment el ebből a földi lépből, amely még hosszan tartatott volna, és sok áldást adhatott volna az övéinek. Emlékeztessen az Úr bennünket is életünk végességére, hogy megtalálhassuk azt a bölcsességet, amit nekünk szeretne adni itt a földi létünkben, hogy bölcs szívhez jutva Isten országát megismerjük. Isten békessége nyugodjék minden gyászoló szíven. Sírjetem még a testvéreknek a későbbi programjainkat. Női csendesét lesz Biatorbányon június 19-től 24-éig. Karbolcon gyermekhetünk július 11-től 15-éig lesz. A hírlevél hátulján van egy telefonszám, ahol lehet érdeklődni és jelentkezni. A kinti asztalon pedig egy sárga cetlit lehet elvenni, amelyen jelentkezni lehet 5-6 éves kortól 13 éves korig, tehát a konfirmandus korig várjuk a gyermekek jelentkezését a Karbolci gyermekhétre. Nemzetközi ifjúsági hét lesz augusztus 13-ától 19-ig Sátoraljújhelyen és itt Nyírtelken. Dán és angol szervezők évek óta tartanak Észtországtól Albániáig különböző helyeken ifjúsági, nemzetközi ifjúsági hetet. Most idehozták közelünkbe, gyülekezetünkben is töltenek két napot a fiatalok. Angol nyelv, a társalgási nyelv ennek a csendes hétnek, aki valamilyen szinten már tud angolul, bátran jelentkezzen erre a hétre. nálam lehet jelentkezni, akár telefonon, akár személyesen is. Fontos az imádságlista, ne felejtsük el az imádságlistán szereplőket, hordozzuk őket napi szinten is az Úr előtt, hogy valóság legyen az Isten közösséget teremtő ereje a gyülekezetünkben. Most, hogy voltunk a kerületi csendes napon, ismét megerősítették azt a szándékot, vagy azt a tervet, amelyet kerületünkben az országunk nehéz gazdasági helyzete miatt hoztak egy döntést, hogy ne csavarjam túl bonyolultra. Az országos egyház úgy döntött, hogy két mentőautót vásárol az országos mentőszolgálatnak, és ennek nagy részét az országos egyház büdzséjéből, költségvetéséből adják, kisebb részét pedig gyülekezeti adományokból szeretnék összegyűjteni. Hoztam néhány csekket, akinek ilyen célú adománya van, az vehet el az asztalról egy sárga csekket, amelyen rajta van a cél is és a számlaszám is. Minden apró adományt egyébként nagyon nagy szeretettel fogadnak, és nagyban segítheti azt, hogy valóban az országos mentőszolgálat segítésére az országos egyházunk két mentőautót át tudjon adni. Sok minden foglalkoztatja egyházunk népét, az ország helyzete sem mellékes, hisz ebben az országban kell élnünk, és az Isten népe mindig bíztatva van a Szentírás által, hogy munkálkodjunk ennek az országnak, ennek a városnak a békességén. Segítsünk a nehéz helyzetbe jutott szervezeteken és embereken. Most az országos egyház ezt a célt tűzte ki. Akinek van erre adománya, az bátran tegye meg. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 451-es számú énekünk eléneklésével, a befejező oltári szolgálat előtt a 451-es számú ének első versét énekeljük. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, hálát adunk neked sokféleképpen tanúsított jóságodért. Mindenek felett megköszönjük, Urunk, hogy értünk adtad egyszülött fiadat. És köszönjük, Urunk, hogy szent igéd által erről bizonyságot teszel előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk meg ezen a mai vasárnapon is, várva a te jelenlétedet, várva a te igei vezetésedet. Köszönjük, Urunk, hogy a te szent lelked mindegyikünk szívét meg tudja nyitni, és meg tudja változtatni a gondolkodásunkat, a hozzád való viszonyunkat, egymáshoz való viszonyunkat is. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy amikor megvizsgálod életünket, amikor önvizsgálatra vezetsz, akkor kitakaríthatjuk mindazt, ami veled szemben áll, ami akadályozza a neked való élet megélését. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk egész életünkben. Tudjuk, hogy előtted van gyülekezetünk élete, előtted van egyházunk élete is. Úgy kérünk, Urunk, hogy áldj meg minden gyülekezeti szolgálót, aki időt, energiát áldoz arra, hogy néked szolgáljon, a te országodat építse, a te országodnak szolgáljon. Áld meg azokat a lelkészeket, espereseket, püspököket, akik hasonlóképpen állnak te előtted. Te vedd ki a szívükből, Urunk, minden szolgálót szívéből az öndicsőítést, magabiztosságot. hogy térden állva, te előtted gyötrődve, könyörögve tudják megharcolni a neked való életet. Köszönjük, hogy így lehet előtted az egész teremtett világ is, Urunk, benne hazánk, népünk, nemzetünk is. Te úgy meg bennünket, Urunk, minden rossz döntéstől, akiknek gazdasági vagy politikai hatalmat adtál, vagy bölcsességet is mellé, Urunk, hogy megláthassák a te akaratodat, utadat, tudjanak ezen járni. Megdicsőíthesd magadat az ő életükben is, Urunk, és mi is áldást nyerhessünk rajtuk keresztül is. Hálások vagyunk, Urunk, azért, hogy megélhetjük életünket, mert adsz hozzá mindent. Köszönjük az ételt, köszönjük a ruházatot, köszönjük a lakhatást, a fedelet a fejünk felé, köszönjük, Urunk, a gyermekeinket, köszönjük a házasságot, áldj meg bennünket, Urunk, hogy meg tudjuk élni ezeket a szövetségeket, ezeket a kapcsolatokat. Te dicsőítsd meg magadat, Urunk, a rád szorultak életében, adj megelégítetést, Urunk, a munka nélkül lévőknek, te adj megelégítetést a hajlék nélkülieknek, és köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet minden szenvedő, a kórházban, otthon, a betegágyon. Te áld meg, Urunk, Szalmásné Marikát is. Add meg az ő életében, hogy hozzád ragaszkodjon, te benned bízzon, és te benned erősödhessen. De hadd legyen előtted a Csernik család is, Urunk, te adj nékik békességet a gyászukban. Add meg, hogy mindaz, ami történt velük, az szolgálhassa a hozzád való közeledést, a benned való megbékülést. Köszönjük, hogy nélküled semmik vagyunk, Urunk, de veled mindent megnyerhetünk. Így áld meg, Urunk, a gyászolókat, és így áld meg mindannyiunkat, hogy amíg földi életünkben, keressük életünkben a megoldásokat, keressük azokat a helyzeteket, amelyben tovább tudjuk élni az életünket, ne feledkezzünk meg rólad sohasem, hanem erősödjön szívünkben a feléd való imádság, a veled való kapcsolat, hogy elnyerhessük azt a mennyei hazát, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.